Jó reggelt kívánok mindenkinek! Remélem frissek vagytok, mindenki jól érzi magát. Mielőtt elkezdem a tanítást, szeretnék megosztani veletek néhány dolgot. Az egyik, hogy a világunkban van egy nagy átalakulás, és az a nagy átalakulás tulajdonképpen arról szól, hogy még korábban a misszió munka általában úgy működött, hogy a misszionáriusok elmentek egyik pontról a másik pontra, egyik országból a másik országba, és elkezdtek ott prédikálni, evangéliumot hirdetni, megtértek emberek, gyülekezetek alakultak. És ez sokáig jól működött, meg most is jól működik. Viszont az elmúlt években, talán évtizedekben az Isten egy másik munkát is elkezdett végezni, ami tulajdonképpen ennek a fordítottja. A világunkban van egy óriási népvándorlás. Ha figyelitek a híreket, látjátok, hogy a világunkban mi történik, akkor azt lehet látni, hogy a világnak a szegényebb országaiból tömegével vonulnak az emberek a világ gazdagabb országaiba. És ebben a nagy népvándorlásban hívők és nem hívők, majd keresztények és nem keresztények is részt vesznek mindenki. És az történik, hogy amikor ez a nagy népvándorlásban látjuk a folyamatokat, akkor keresztény emberek az egyik országból elmennek egy másik országba, vagy egy másik földrészre, ott letelepszenek. Mi szeretnénk megélni a hitüket, ott is keresztények akarnak maradni, és alapítanak gyülekezeteket. És amikor ezek a gyülekezetek megalakulnak, azért, mert ott van X számú keresztény, vagy akár egy népcsoportból annyi keresztény, akkor inkább misszionáriusokat hívnak oda, hogy segítsenek nekik. Tehát nem a misszionáriusok alapítják a gyülekezeteket, hanem megalakulnak, és inkább segítségre várnak. Szóval mind a két modell ma működik a világunkban, mind a kettőre van rengeteg nagyon jó példát lehet hozni. És én csak azzal szeretnének bátorítani benneteket, hogy hát mind a kettőben valamilyen részben a kőszikla gyülekezetet Isten használja. Emlékeztek rá, hogy mi is küldtünk ki misszionáriusokat Kárpátaljára, Kazaksztánba. Itt is vannak a gyülekezetünkben misszionáriusok, akik a mi országunkba jöttek és segítenek nekünk. Tehát ez a modell is működik, és hát hála Istennek, hogy ebbe benne lehetünk, és ez nagyszerű. A másik pedig, hogy hát alakulnak mindenhol gyülekezetek, és ahol 5-10-20-50-100 hívő összejön, és megalakul egy gyülekezet, elkezdik keresni a kapcsolatokat, hogy kivel lehet együttműködni, vagy kitől tudnak segítséget kérni. Ezek általában nem ilyen profi gyülekezetek, hogy 3 lelkésszel, 15 fölavatott szolgálóval vannak, hanem egyszerűen hívő emberek, és próbálják megélni a hitüket. Beszéltem nektek néhány héttel ezelőtt, hogy Londonban megalakult ez a Élőkövek nevű gyülekezet, ami egy nagyszerű példája ennek. Az otya múlt vasárnap néhány szót mondott arról, hogy 2 héttel ezelőtt mi ketten Kolozsváron voltunk, és Isten ott nagyon komoly fiatalokat elhívott arra, hogy egy új gyülekezetet alapítsanak egy olyan városba, ahol azt mondták a helyiek, hogy körülbelül 30 ezer diák van a városban. És ebben a 30 ezer diákot mozgató városban, hát vannak gyülekezetek, de még elfér néhány. És vannak üres területek. És alakulnak ilyen gyülekezetek. És holnap után alakul a következő, és a következő. És amikor a szellemi harcról beszélünk majd, akkor azt is látni kell, hogy Isten harcol. Isten végzi a munkáját, hirdetetik az evangélium, mennek előre az ügyek, a dolgok, és ebben, amikor mi is részt tudunk vállalni, akár személyesen valaki, akár mint gyülekezet, akkor legyen bennünk az a hálaadás, hogy milyen jó, hogy részesei lehetünk ennek a nagy világmissziónak, ami a kereszten ott elkezdődött, és Jézus amiért meghalt és föltámadott, az működik. És ez valami fantasztikusan jó dolog. És szeretnék még egy dolgot elmondani. Itt az erkélyen velem szemben ott van a Varga Attila barátom. Gyere már le ide, Attila, hogyha ott tudod hagyni a kislányodat. Attilát mindenki ismeri. Tudjátok, hogy ő egyrészt, hát mint misszionárius dolgozott Kárpátalján a családjával 3 évig. Most a kősziklai gyülekezettel együtt dolgozik. És talán 2 héttel ezelőtt ő mondott néhány szót arról, hogy az országunkban a Dunántúli területen, tehát Budapesttől nyugatra, van egy óriási, hát ilyen evangelizációs mozgás. És ebben a mozgásban tulajdonképpen oda jutottunk, hogy, kezd ilyen termőre fordulni a dolog, tehát hogy kezd megvalósulni néhány olyan álom, olyan látás, amit Isten évekkel ezelőtt adott embereknek, egy csoportnak, és amikor csak álmodoztunk arról, hogy mi lenne akkor, ha új gyülekezetek alakulnának, ha ezek a gyülekezetek összefognának, együtt evangelizálnának, a városok föl lennének forgatva most jó értelemben, tehát nem az értelmetlen hülyeség és a tömény bűnözés és a hamis ideológiák szólnának, hanem az evangélium szólna, ez milyen fantasztikus lenne. És hát azt mondhatom nektek, hogy, alakul sok olyan dolog, ami korábban álom volt. És Isten Attilát arra használja most, hogy, ő lett ennek a dunántúli területnek a evangelizációs koordinátora. Attila napról napra, vagy hétről hétre járja a gyülekezeteket, és hát mobilizálja az embereket, vagy buzdítja az embereket arra, hogy vegyenek részt különböző gyülekezet alapítási munkákba, vagy evangelizációs munkákba. És hát a következő nyára, tehát erre a nyára, nem a jövő nyára, tehát erre a nyára, hány evangelizáció van már kilátásban?
Hú, 200 körülbelül.
Az 24, igaz? Tehát körülbelül 24 evangelizáció van, ami a legkülönbözőbb félék angoltanfolyamtól kezdve utcai megmozdulások, vagy szombathelyen a Szavária Fesztiválon, aztán Pécsen meg a kulturális fővárossal kapcsolatos programokban lesz majd egy nagy nagy evangelizáció, szóval kis települések és nagy települések és nagyvárosok folyamatosan a gyülekezetekkel bekapcsolódnak ebbe, és ahol már vannak hívő emberek, ott segítik azokat, akik, hát ahol még nincsenek, vagy kicsik a gyülekezetek. A szellemi harcról van szó, és amikor prédikálunk a szellemi harcról, az evangélium terjedésről, akkor fontos látni, hogy mi ebben nyakig benne vagyunk, és az normális, és ez jó, hogy benne vagyunk. És amikor el akarom kezdeni itt a prédikációt, ma Isten azt aztán, hogy imádkozzunk érted is, meg a dunántúli alakuló evangelizációs munkáért, hogy tényleg Isten áldása legyen rajta, mert az imádság nélkül a szellemi harc az nagyon gyenge. Az imádság nélkül, hát lehet harcolni, meg lehet hadakozni, de kevés lesz az eredménye. Az imádsággal együtt pedig a szellemi fegyverek azok nagyon jól működnek, nagyon pontosak tudnak lenni, és az ördögnek a munkája összeomlik, az Isten munkája pedig előre halad. Szóval jó hír ez, hogy Isten végzi a munkáját, és mi benne vagyunk ebben. Meg jó hír az, hogy a gyülekezetünkből egyre több embert elhív Isten valamilyen területre, és ilyen értelemben megtiszteltetésnek tarthatjuk mindezt. És hát Isten azt helyezte a szívem, hogy imádkozunk most Attiláért, tényleg talán a jövő héten lesz az első ilyen nagy képzés, igaz? Megmozdulás, nem?
Ima alkalom lesz, 20-án.
Ja, egy ima alkalom, igen.
Balatonszemesen, és ha valaki el tud jönni, akkor szeretettel várunk bárkit, amikor először lesz ismertetve az összes helyszín, összes ima témája, és egy napot együtt töltünk a Dunántúlon szolgálattevők. Úgyhogy ha tudtok, gyertek 20-án szombaton Balatonszemesre egy dunántúli imanapra.
Majd erről a végén beszélünk egy picit a hirdetéseknél. Szóval induló félben van valami olyan dolog, ami nagyon jó, ami nagyon ígéretes, és Isten kezében van. Mi pedig imádkozzunk érte, jó? De ne vagytok? Kérlek benneteket, hogy álljatok fel, nyújtsátok ki ti is a kezeteket. Hát Isten felé egyrészt, meg Attila felé is, és kérjünk áldást Attilára, hogy tényleg az Úr munkálkodjon rajta keresztül, meg a gyülekezeteken keresztül. Drága Úr Jézus, nagyon köszönjük neked, hogy minden működik, minden, amit te ígértél, az valóságos, kézzelfogható és látható. Köszönjük, hogy te ilyen módon vagy jelen a világban, és hogy te a kijelentésnek az Istene vagy, aki szólsz, aki megszólítod az embereket. Köszönjük ezt, Uram. És most így imádkozunk a dunántúli területért, mindazért, amit te ott végzel, és imádkozunk Attiláért, az egész csapatáért, mindazokkal, akikkel együtt dolgozik, kisgyülekezetekkel és nagygyülekezetekkel, komoly hívő emberekkel, vagy pedig most kereső emberekkel. Uram, kérünk téged, hogy mindezeket az embereket te formáld, és te tanítsd, és te vezesd, Uram, hogy tényleg egy igazi nagy csapat alakulhasson ki, és a Dunántúlon az evangéliumnak az ügye, az evangéliumnak a terjedés, az megállíthatatlanul terjedjen, Uram. Imádkozunk ezért, és így imádkozunk Attiláért, hogy akit elhívtál egy ilyen vezetői szolgálatra, kérlek, hogy segíts neki, Uram. Töltsd be őt a te lelkeddel, és adj neki erőt, bölcsességet, igazi tiszta látást, hogy tudja, hogy mikor mit kell tenni, tudjon együttműködni mindazokkal, akikkel együtt kell működni. Kérlek, így áld meg őt, és kérjük védelmet is, Uram, az ő életére, meg a családjának az életére, hogy amikor utazik, vagy távol van, Uram, kérlek, hogy védd meg a családját is, őt is, és áld meg a feleségét és a gyermekeit is. és Uram, akarunk rád bízni mindent, és hittel előre lépni, és így kérni, Uram, azt a kegyelmet, hogy a következő hetekben, hónapokban tényleg történjenek meg azok a csodák, amiket te elterveztél, emberek megtérhessenek, és megújulhassanak. És kérjük, Uram, hogy áld meg így a gyülekezetünket is ebben a folyamatban. Köszönjük, hogy részesei lehetünk ennek. Kérjük a te szent lelkedet, Uram. Jöjj és töltsd be most bennünket, Attilát is. És kérjük, Uram, a te kegyelmedet, hogy áradjon ki a Dunántúli területre. Jézusnak a nevében, Uram, így imádkozunk hozzád. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Szóval a szellemi harcnál tartunk még mindig. A múlt héten elkezdtük ezt a sorozatot. Mielőtt bármit mondanék, szeretném, hogyha egy film részletet megnéznénk. Budaörsön az elmúlt nyáron, a Kőhegyen megrendezték a Budaörsi Passiót másokadik alkalommal, ami nem más, mint Jézus szenvedés történetének a bemutatója. Ott készült egy rövid felvétel, amit most látni fogunk, az a jelenet lesz, amikor miután Jézus bevonul Jeruzsálembe, az emberek ünneplik, és ott van egy nagy tömeg, akik örömmel fogadják Jézus Krisztust, és közben a másik oldalon pedig ott vannak az akkori vallási elitnek a vezetői, akik pedig hát az ellenkezőjét élik meg ennek az egésznek, dühöngenek, mérgelődnek, és nem értik ezt az egészet, és hát döntéseket hoznak, hogy hogyan kell rendet csinálni a városban. Ez egy hát amatőr felvétel, a lényegre figyeljetek, és amikor nézitek, ne annyira a szereplőt nézzétek, vagy úgyis ismeri mindenki ezt a történetet, inkább azt kérem tőletek, hogy próbáljatok mögé nézni az eseményeknek. Milyen szellemi folyamatok zajlanak akkor, amikor valaki megszólal? Ki kinek az oldalán áll? Az Isten munkája hogy megy előre, hogy mi történik az Isten oldalán, és mi történik, amikor az ördög elkezd aktivizálódni, és hát az ördög akar hatást gyakorolni az emberekre. Szóval amikor megnézzük ezt a rövid kis filmszakaszt, akkor a szellemi folyamatokra koncentráljunk, és ne annyira képekre.
Pénzszálltok! Arra Jézus pénzért még gyertek! Gyors kölcsön készvényben gyertek!
Az imádságháza! Atyám háza! Az imádság háza! Atyám háza! Az imádság háza! Atyám háza! Az imádság háza! Minden is lakrok boldogjává tettétek!
Tisztelet felértő papi fejedelmek, bölcsatyája Jevánosnak. Láttátok ma ezt az eszeveszett üdvözlést, amivel a názáreti Jézust a nép nagy sokasága fogadta. Hallottátok? Hogy Dávid fiának, messiásnak kiáltották. Látjátok, hogy ez az ember, aki már több ízben támadta meg hitünket, nyilvánosan szegte meg Mózes törvényeit. Most már a templomban is meggyalázta papi tekintélyünket. Hát tűrhetjük ezt tovább?
Nem, tűrhetjük tovább!
Veszel a lázadó!
Tisztelt reméltó kajafás, tisztelt paptársaim! Nem azért haragusztok-e, mert a názáreti jobban magyarázza a szentírásokat, mint ti magatok?
Az írás szavait.
Csak mi magyarázzuk egyedül helyesen! A názáreti nem győzhet le minket!
Ha meg úgy van, főpap, miért üldözzük őt tanításai miatt?
Mert tévútra vezeti a népet!
Érthető, hogy a nép hisz annak, aki a halottakat is képes feltámasztani, mint Lázárt.
Vissza kellene küldeni Lázárt a sírba, és vége lenne a mesének.
Teszted itt az én kicsányommal is!
Mi lesz velünk?
Papi fejedelmek! Ha már ti is a lázító pártját fogjátok, ha ez így megy tovább. A római hadsereg elfoglalja egész Jeruzsálemet. Lerombolják templomainkat, hogy a helyükön pogány istenetlet emeljenek áldozati oltárt.
Hát ezt akarjátok?
Nem akarjuk!
Veszel a lázadó!
Hárá!
Most szeretnék egy újságcikkből idézni. Ez a bizonyos újságcikk az elmúlt hetekben jelent meg, és lehetett olvasni. Így szól, a szakmai szervezeteket megkerülve a kormány arra kötelezte az óvodákat, hogy módosítsák a nevelési programjaikat, és tudatosan kerüljék a gyermeknevelésnél a nemi sztereotípiáknak az erősödését. Ezt a Magyar Nemzetből idéztem, de hát egyébként minden más újság is foglalkozott vele az elmúlt időszakban. Aminek a lényege az, hogy van egy ilyen úgynevezett genner terror az egész világban, aminek a tartalma, hogy a gyerekeket nem kell befolyásolni, és nem kell nekik segíteni abban, hogy fiú legyen vagy lány, mert egyébként amikor megszületik, akkor egyébként tudjuk ezt, hogy fiú vagy lány, de hogy hagyjuk ezt, és ne foglalkozzunk ezzel, mert majd ő eldönti, hogy fiú akar vagy lány akar lenni, és amikor a szülő vagy az óvoda pedagógus vagy az óvonő segít neki ebbe, hogy a kislány az kislány legyen, a fiú meg, vagy a kisfiú meg kisfiú legyen, akkor ez szerintük durva beavatkozás azokban a jogokban, ami megilleti egy gyereket, hogy ő majd eldönt, hogy mi akar lenni. Tulajdonképpen nem másról van szó, mint azt képviselik, hogy olyan embereket kell nevelni, akiknek szabadsága van arra, hogy a saját nemi és szexuális orientáltságát mindenki eldöntse, és ilyen értelemben döntsön arról, hogy az adott ember férfi akar lenni, vagy nő akar lenni, heteroszexuális, homoszexuális, leszbikus, biszexuális, vagy transzexuális akar lenni. Amikor egy ilyen hírt hallasz, és ez velem új, vagy szerintem mindenki tudja ezt, akkor mire gondolsz, hogy mi van mögötte? Nem túl régen, pár nappal ezelőtt valamelyik ilyen reggeli műsorban az MTV-nek az egyes csatornáján, ott volt az egyik aktuális államtitkár, akitől megkérdezték, hogy hát az normális az ilyen? Vagy mi ez, hogy ezt be akarják vezetni? Vagy hogy ilyen döntéseket hoznak? És akkor olyan óvatosan mosolyogva mondta, hogy hát ezt nem kell olyan komolyan venni, mert hát ez egy dolog, meg izé, és akkor is ilyen semmitmondó válaszokat adott. És amikor ezt látom, meg hallom, akkor fölmerül bennem a kérdés, hogy ez az ember teljesen alkalmatlan és idióta, aki ott nyilatkozik, mint államtitkár, vagy pedig bennünket néznek teljesen hülyének magyarul. Hogy mindent le lehet nyelni, és mindent el lehet adni, mert hát az emberek nem gondolkodnak. De mi gondolkodunk, és Isten igéje arra bátorít bennünket, hogy lássuk a láthatatlant, vagy lássunk bele abba, ami a dolgok mögött van. És amikor ilyen tendenciák vannak a világban, amit egyébként racionálisan próbálnak magyarázni, hogy túl nagy a világon az embereknek a létszáma, és az a világ nem bír el ennyi embert, és minél több homoszexuális lesz, annál kevesebb ember fog születni, ezzel akarják megoldani ezt a problémát. Tehát próbálnak ilyen racionális válaszokat adni, hogy aki nem gondolkodik, az el is fogadja ezt, és azt mondja, hogy hát persze. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy eldöntse, hogy milyen életet akar élni, vagy fiú akar lenni, vagy lány akar lenni, vagy milyen legyen a szexuális orientáltsága valakinek. De mögötte ki van? Aztán vagytok itt néhányan az Egyesült Államokból. Az egyik újságcikkből szedtem ki ezt a rövid kis mondatot, hogy az Egyesült Államok néhány államában megtiltották azt, hogy nyilvános intézményekben vagy helyeken kihelyezzék a keresztet, vagy pedig a 10 parancsolat nyilvános helyen olvasható vagy látható legyen. Nem tudom, hány államról van szó? Az ilyen 1-2 vagy sok? Több. Amikor azt látod, hogy egy olyan országban, akiknek egyébként a keresztény értékek magasnak tűnnek, vagy hogy ország úgy lett alapítva, hogy a keresztény értékekre tették le az alapokmányokat, és ilyen törvényeket hoznak, hogy a keresztet nem lehet kirakni, és a 10 parancsolatot nem lehet nyilvános helyeken olvasni. Egyébként az ezoterikus jelképeket bárhol, bármikor lehet használni, az ilyen típusú programokat bármikor, bármelyik iskolában lehet hirdetni, a keleti szellemiségeket bárhol, bármilyen módon lehet képviselni. Akkor hadd gondolkozzunk egy kicsit, hogy mi van mögötte. Aztán szintén egy amerikai hír. Az elmúlt években én sokat hallottam arról, hogy gyülekezetek és ifjúsági szervezetek arra bátorították az amerikai fiatalokat, hogy az a szexuális szabadság, ami leuralja az országot, azzal szemben próbáljanak fölemelni a hangjukat, meg képviseljék a szentséget és a tisztaságot. És hát volt egy ilyen nagy mozgalom is, vagy talán még ma is működik, aminek a lényege az, hogy az újjászületett keresztény fiatalok, fiúk és lányok demonstrálták azt, és képviselték, vagy ilyen nagy tömeggyűlések is voltak, ahol kifejezték azt, hogy ők tiszták akarnak maradni egészen a házasságig, vagyis szüzek akarnak maradni egészen a házasságig. És mikor ez tízezrekre rúg ez a szám, hogy ilyen sokan képviselik ezt, és vágynak a tisztaságra és a szentségre, akkor az egyik aktuális pszichológus úgy nyilatkozott, hogy ennek az egésznek a lényege, hogy a papok uszítják a fiatalokat, és hogy bizonyos ifjúsági szervezetek ilyen módon akarják fölhívni magukra a figyelmet, de hát tudomásul kell vennünk, hogy a fiataloknak jogot kell adni ahhoz, hogy eldöntsék, hogy mit akarnak szexuálisan, és nem kell ebbe beleszólni se az egyháznak, se másnak. Amikor ezt látjuk, akkor ki van mögötte? Ki van amögött, hogy fiatalok tízezrei ilyen módon is megvallják Jézus Krisztust, és képviselik az Isten igéjét, és ki van amögött, amikor azt mondják emberek, hogy hát jogilag ez nem működik, meg ez fölháborító, hogy ilyeneket csinálnak. És akkor a papokra, meg ifjúsági szervezetekre próbálják ráborítani a problémát, hogy mivel kicsi a tekintélyük, ezzel próbálják megoldani a helyzetüket. Ki van mögötte? Amikor a szellemi világról beszélünk, akkor nagyon fontos látnunk, hogy nincs semleges terület. Tehát nincsen légüres tér, ahová Isten vagy az ördög ne tudna bemenni, és ott emberek lehetnek. Ilyen nincsen. C.S. Lewis azt mondja, az ördögök azt éjjelzik, amikor a materialisták tagadják az ő létezését. Tehát amikor emberek nem látnak a dolgok mögé, és nem hisznek abban, hogy van sátán, van démoni világ, vagy nem hisznek a másik oldalban, Istenben és a szellemi világ másik oldalában, hanem csak a reális fizikai dolgokat látják, akkor az ördög ennek nagyon örül. Mert azt csinál, amit akar. Mert mindent meg lehet magyarázni. Mindenre van egy válasz. Persze nem biztos, hogy az igazság, de embereknek a torkán meg az agyán le lehet nyomni sok mindent. Szóval a szellemi világ az van, létezik, sajnos van sátán, vagy Lucifer, vagy akárhogy is nevezhetjük, diabolosz, vagy szétdobáló, és vannak démonok, nem is kevesen, nem is kicsi az erejük és a hatalmuk, sajnos ezt be kell jelenteni, ez így van, Isten igéje nagyon komolyan beszél erről. És ami ennél sokkal jobb hír, hogy van Isten, hogy vannak angyalok, hogy Jézus Krisztus legyőzte az ördögöt, és hogy Jézus Krisztusnak a hatalma mindennél nagyobb és mindennél hatalmasabb. És egy óriási szellemi konfliktus van a világban, a teremtett világban, meg a szellemi világban is, Lucifer és az Isten világa között, és ennek a óriási szellemi konfliktusnak nagyon világosan tudjuk, hogy mi lesz a vége. A vége olyan egyszerűen lesz elintézve, azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztus megjelenik majd, vele szemben ott lesz az Antikrisztus, tehát a Krisztus és az Antikrisztus, aki utánozza őt, vagyis a sátánnak a megjelenése, és Jézus a szájának a lehelletével fogja elsöpörni az Antikrisztus minden munkáját és saját magát is. Vagyis ez a háború úgy fog befejeződni, hogy Jézus ennyit csinál, hogy ugye érezzük a kettő között a különbséget. Az ördögre oda kell figyelni, mert van ereje és van hatalma, de mivel mi Krisztusban vagyunk, ezért nem kell félni, mert sokkal nagyobb Krisztusnak a hatalma. És mielőtt tovább megyek, szeretném most az Efézus 6-ból felolvasnánk a 10. verstől a 20. versig terjedő szakaszt, ahol Pál apostol hát a szellemi konfliktusokról ír, illetve az Istennek a fegyverzetéről. Efézus 6:10-től. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliumának a hirdetésének készségével. Vegyétek föl mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát, Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen ezért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és én éltem is, hogy adassék nekem az ige, a szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangéliumnak a titkát, amelynek a követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Úr Jézus, kérünk téged, hogy ezen a ma délelőttön segíts nekünk, hogy lássunk bele abba a láthatatlan világba, hogy tudjuk, hogy mi történik a másik oldalon, hogy ne tudjanak bennünket befolyásolni, félrevezetni, vagy tönkretenni. Köszönjük, Uram, hogy te kijelented a te igazságodat, és köszönjük, Uram, hogy amikor imádkozunk, akkor hozzád imádkozhatunk, és te meghallgatsz bennünket. Köszönjük, hogy az evangéliumnak van ereje, és köszönjük, hogy a te hatalmad, a te dicsőséged mindennél nagyobb. És kérünk, Uram, hogy ma is munkálkodj a szívünkbe, és segíts nekünk, hogy tovább lássunk, mint amit eddig láttunk. Nyisd meg, Uram, kérünk a szellemi szemeinket, és imádkozom ezért, és áldj meg bennünket. Ámen. Nos, szóval a szellemi harc. Az elmúlt héten beszéltünk arról, hogy a világban, az egész szellemi és a fizikai világban, tehát mindabban, amit Isten megteremtett, az Istenen kívül a második legnagyobb érték, az nem más, mint a te lelked vagy a szellemed. Az embernek a lelke vagy a szelleme olyan érték, amiért a legnagyobb háború folyik, vagy a harc dúl. Hogy te melyik oldalt fogod majd képviselni? Hogy te melyik oldalon vagy? Az ördög munkáját erősíted, vagy az Isten munkáját erősíted? És ez a harc olyan nagy, és olyan mértékben komolyan veszi mindenki, hogy az ördög is befektet mindent, és Isten is befektetett mindent. Az evangéliumnak a lényege nem más, mint az, hogy Jézus Krisztusban Isten önmagát áldozza föl, meghal a világ bűneiért, hogy utána föltámadjon, és kifejezze ezzel azt a győzelmet, és azt a hatalmat, és azt a dicsőséget, amit az ördög nem tud utánozni, hogy a bűn le van győzve, és ami jog szerint az Istené, mármint az ember is jog szerint az Istené, mert az Isten teremtményei vagyunk, de a bűn által az ördög tulajdonképpen ellopta Istentől azt, ami az Istené, és a kereszthalál által és a feltámadás által Jézus ezt a bűnkérdést oldotta meg, és ezzel tulajdonképpen megvan a lehetőség, hogy az ember újra találkozzon az Istennel, hogy amit elloptak az Istentől, az visszakerüljön az Istenhez. Ilyen értékes az embernek a lelke, és ilyen értékes vagy te, meg én, meg mindannyian. Ez a szellemi harcnak a lényege. A Biblia azt mondja, itt az Efézus 6-ban, az ördögről, vagy a gonosz szellemi világról, hogy érdemes odafigyelni rá, mert az ellenség az erős. Tehát amikor azt mondják, hogy nincs ellenség, akkor problémák vannak. Vagy valaki lekezelés azt mondja, hát engem érdekel az ördög. Hát érdekeljen, mert azért az egy komoly tényező a szellemi világban. Tehát az ellenségünk az erős. Azt is mondja Pál apostol, hogy gonosz, vagyis a gonoszság lelkeiről beszél. Hogy amikor megjelenik valahol, megnyilvánul, bármit is tesz, akkor mindig a gonoszság sugárzik belőle, és ennek a gonoszságnak a lényeg, hogy Isten ellen tegyen valamit, tehát kárt okozzon az Istennek, és kárt okozzon neked is, az Isten teremtményének. És azt is látnunk kell, hogy azt mondja Pál apostol, hogy ne felejtsük el, hogy ravasz is. Vagyis az ördögnek vannak ilyen mesterkedései, vagy próbálkozik, mindig új ötletei vannak. Tehát nem fogy ki az ötletekből, mindig újra kezdeményez. Néha tapasztalod te is azt, amikor kísért az ördög, és akkor azt mondod, hogy nem, és akkor 5 perc múlva jön egy másik ajánlattal. Ugyanabba a bűnbe bele akar vinni, vagy ugyanúgy azt akar, hogy legyél mérges, vagy veszél össze valakivel, vagy menjél a rossz útra, csak az egyik módon nem tudja megoldani, akkor próbálkozik egy másik úton, és próbál belevinni, hogy csak csináld meg, csak legyen valami probléma. Az ördög tehát ravasz, vagyis mesterkedései vannak, és ezért mondja a Biblia azt, hogy néhány idézet, amit láttok itt mögöttem, hogy álljatok meg szilárdan a hitben, tehát hogy állj meg, és ne engedd, hogy sodorjon az ördög, vagy egy másik igevers, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Tehát Isten azt akarja, hogy szilárd legyél, hogy ne sodorjon az ördög, vagy ne tudjon félrevezetni, vagy ne tudjon összezavarni. Vagy azt is mondja az ige, hogy az Isten erejével ellenállhassatok azon a gonosz napon. Akár az utolsó napra is lehet gondolni, de akár azokra a napokra is gondolhatunk, amikor neked különösen nehéz napod van, és iszonyatosan erős a kísértés, hogy most talán hajszálon múlik, hogy most merre fogsz indulni. Vagy mit mondasz, igent mondasz valamire, vagy nemet mondasz. És Isten azt akarja, hogy erős legyél, hogy meg tudjál állni a legnehezebb napokon is. Tehát hadd mondjam örömmel azt, hogy amikor ezt a témát tanítom, vagy tanítjuk, fontos beszélni az ördögről, meg Lucifernek a hatalmáról, erejéről, mert enélkül nem értjük a lényeget. De a Biblia világosan beszél arról, hogy az Istennek a fegyverei erősek, sokkal erősebbek, mint az ördögnek a fegyverei. És amikor az Isten fegyvereit használjuk, vagy az Isten oldalán vagyunk, vagy Jézus nevében teszünk valamit, ennek sokkal nagyobb hatása lesz, sokkal erősebb és sokkal hatalmasabb, mint az ördögnek bármilyen tevékenysége. Tehát ismerjük az ellenséget, ez fontos a háborúhoz, tudjuk, hogy ki van a másik oldalon, de nem félünk az ördögtől, igaz? Nem félünk a farkastól. Nem félünk tőle, mert Jézus erősebb, és ő legyőzte az ördögnek minden munkáit. Ma tulajdonképpen ebben a szakaszban, amit felolvastam, szeretnénk, hogyha megnéznénk azt, hogy az ördögnek és az Istennek milyen fegyverei vannak, és a kettőt összehasonlíthatjuk. Mind a két oldalon komoly tényezők vannak, és azt is látni kell, látjátok a képen, hogy van egy ilyen nyíl, tehát az egyik a másik ellen hat folyamatosan. És a kettőt nem lehet összecserélni. Amikor megnézzük az ördögnek a fegyvereit, meg az Isten fegyvereit, az egyik halmazból nem lehet áttenni valamit a másik halmazba, mert ott nem lesz működőképes. Nézzük az ördögnek a fegyvereit. Ez csak így ötletszerűen, ami eszembe jutott, azokat írtam ide, de ki lehet egészíteni még másik 500 ezer dologgal. Például megfélemlítés, amikor fenyeget az ördög valami miatt. Vagy rágalmazás, ami nem igaz, de azt mondja neked, hogy ez így van. És rágalmaz téged, és befolyásolni akar. Aztán a csábítás. Aztán a kínzó vágyak, amikor a kísértés olyan erős, hogy már szinte fájdalmat okoz, és alig tudsz nemet mondani. Aztán hazug ígéretek, amiből nem lesz semmi, csak azt akarja, hogy elhidd és lépjél egyet, és utána kiderül, hogy semmi nincs mögötte. Aztán a kárhoztatás, amikor a fejedre olvassa a bűnöket. Egyébként semmi köze nincs hozzá, tehát nem neki kellene ezt megoldani, de belevisz a bűnbe, és utána ő az első, aki azt mondja neked, hogy látod, milyen aljas keresztény vagy te. Hát te prédikálsz, hogy te akarsz másokat Krisztushoz vezetni, vagy te olvasod a Bibliát. Elkezd kárhoztatni téged. Aztán az erőszak minden formája az ördögnek a műve. Gyűlölet, széthúzás, amikor családok esnek szét, kapcsolatok esnek szét, barátságok esnek szét, vagy házasságok, ez a széthúzás, szétdobálás. A terror mindenféle eszköze az ördögnek a műve. A manipuláció, amikor fogalmad nincs majd, mi történik, csak sodródsz az árral, és az ördög nagyon jól tudja, hogy mi történik. A hazugságnak minden formája, erről sokat beszél a Biblia, az ördög az hazug, mindig is hazudott, és a hazugságnak az atya. És hát a folytatást azt rád bízom, még sok minden van, ami az ördögnek a fegyverei. Most gondolj csak erre, hogyha ezek közül bármit is áttennénk a másik oldalra, az Isten fegyvereihez működne? Azt mondja a Biblia, hogy az ember haragja nem szolgálja az Istennek a dicsőségét. Vagyis amikor rossz eszközökkel akarunk az Isten nevében harcolni, akkor az egyszerűen hatástalanná válik, nem fog működni. Hát a másik oldalon ott vannak az Istennek a fegyverei, és ha valaki nem újjászületett keresztény, nem hisz Isten igéjében, és nincs egy szilárd meggyőződése az Isten nagyságáról és a hatalmáról, úgy tűnik, mintha az ördögnek a fegyverei sokkal erősebbek lennének. Mindjárt meglátjuk az Istennek a fegyvereit, de nézzük csak meg. Az ördög fegyverei ezek olyanok, mint egy atombomba. Amikor ezek elkezdenek megnyilvánulni egy közösségben, egy családban, egy embernek az életében, óriási károkat tud csinálni. A másik oldalon viszont a Biblia erről beszél, hogy az Istennek a fegyvere igazság szeretet. Aztán azt mondja a Biblia, hogy a megigazulás, az evangéliumnak a hirdetése, a hit, az üdvösség, az Istennek az igéje, ezek mind-mind az Isten fegyverzetéhez tartoznak. Itt az Efézus 6-ban Pál apostol ennyit említ. Most hasonlítsuk össze a kettőt. Úgy tűnik, mintha az Isten oldalán sokkal gyengébb eszközök lennének, nem? De hadd mondjak egy jó hírt. Az Istennek a fegyverei mégis erősebbek. Sokkal-sokkal erősebbek, mint az ördögnek a fegyverei. Menjünk sorba és nézzük meg ezeket az isteni eszközöket, isteni fegyvereket, amelyeket használhatunk. Tehát az igazság szeretet. Ha te szeretnél az Isten oldalán maradni, mivel Isten az igazság, vagy Jézus Krisztus magát is úgy hirdette, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ha te az igazságban jársz és az igazsághoz ragaszkodsz, akkor már is ezzel az Isten oldalán vagy. És védve vagy az ördög manipuláció és hazugságai ellen. És ez napjainkban, főleg Magyarországon nagyon aktuális, hogy igazsághoz ragaszkodni, vagy az igazságért kiállni. Hát én nem tudom már hanyadik hete, hogy nincs olyan nap, hogy egy-két óriási balhé ne derüljön ki az országban a hazugságról, a korrupcióról, az igazságtalansággal kapcsolatban. Miért keveredhetnek emberek ilyen helyzetbe? Azért, mert eltávolodnak az igazságtól, és hát az igazságtalanság eszközeit próbálják gyakorolni. Az igazság az egy fontos eszköz, hogy Isten oldalán maradj. És azért is fontos ezt hangsúlyozni, mert egy ilyen posztmodern korszellem van körülöttünk, ami azt hangsúlyozza, hogy nincs abszolút igazság. Hogy mindig az az igaz, ami neked jó. És ha ez 5 percenként változik, az normális. Hadd mondjam, hogy nem normális ez. Van abszolút igazság, és ezt az abszolút igazságot úgy hívják, hogy Isten, vagy úgy hívják, hogy Jézus Krisztus, és ha te ragaszkodsz az igazsághoz, az igazságot szereted, akkor az Isten szereted, és Jézus Krisztus szereted. Ez azt jelenti, hogy védelem alatt vagy. Ez egy fontos eszköz abban, hogy te, mint hívő ember, megmaradjál, és az ördög ne tudjon manipulálni téged. Aztán a Biblia beszél arról, hogy megigazulásnak a páncélja. Szokta valaki a Károli Bibliát olvasni? Néhány dolog másképp van fogalmazva benne. Például Károli úgy írja, hogy nem a megigazulás páncélja, hanem a megigazulásnak a mellvasa. A páncélnak azt a részét emeli ki ő, ami itt a katonáknak vagy a harcosoknak a mellét védte, és ez azért is emelik ki Károli, mert abban a korban úgy gondolták, hogy mivel itt vannak az embereknek a legfontosabb szervei, tehát a szív itt van, a máj itt van, én nem vagyok biológus, vagyok. Hol van a máj, nem tudom, valahol itt. Tüdő is itt van, valahol. Így biztos jól mutatom valahol. És mi van még itt, ami nagyon fontos? Tehát ami a testednek ezen a nyakad és a törzsed között van, a szív, igen, a lép. Szóval ezek közül gyomor, az is egy fontos része az ember testének. Hasnyálmirigy, igen. Tehát olyan fontos szervek vannak, hogyha ezek közül bármelyik megsérül, akkor azonnal halálos lehet a seb. És ezt a páncél különös módon védte. Ráadásul abban a korban az emberek úgy gondolták, hogy az érzelem, az is való az emberben, ma mindenkinek van érzelme, és ezt próbálták elhelyezni, hogy hol van az érzelem. Itt van az érzelem, vagy itt van, vagy itt van, vagy itt van, vagy jaj, a lábadban van, vagy tehát, hogy hol van az érzelem. Ezt pontosan nehezen tudták meghatározni, és azt mondták, hogy mivel az érzelem az egy fontos eszköz az ember életében, mivel itt vannak a legfontosabb szervek ezen a részen, akkor az érzelem is itt van. És hogyha ez tényleg így van, most, hogy hol van az érzelem, persze, de sokkal bonyolultabb dolog, mint hogy meghatároznánk helyileg, de hogyha ilyen módon képzeljük el ezt az egészet, azt mondja Pál apostol, hogy fontos a megigazulásnak a páncélja vagy a mellvasa, ami védi a legfontosabb szerveidet, és ha ide tesszük még az érzelmeket, akkor ez nagyon fontos, mert az érzelmek által nagyon-nagyon befolyásolni tud az ördög bennünket. Gondolj csak arra, hogy jön egy keserű nap, hallasz valami rossz hírt, ráadásul veled kapcsolatos, és nem is igaz. Elönt a keserűség. Vagy nem sikerül valami, és nagyon frusztrált leszel, és nagyon, nagyon kiborulsz ezen. vagy jön a csalódás, valamiben sok energiát beletettél, és úgy gondolt, hogy sikerülni fog, és kiderül, hogy semmi értelme nem volt. Az összes időt, pénzed, energiát fölöslegesen elment. Jön a csalódás, ezek mind-mind érzelmileg hatnak ránk, és befolyásolnak bennünket. Mindenféle negatív érzelem egész komolyan nehezíti az embernek az életét. És amikor azt mondja Pál apostol, hogy a megigazulásnak a páncélja, ami segít bennünket abban, hogy védelem alatt legyünk, az nem más jelent, mint az érzelmeidet is védeni akarja Isten. Hogy amikor jön az ördög, és mindenféle negatív érzelemekkel támad, meg olyan dolgok környékeznek meg téged, akkor védelem alatt legyél, és ez a páncél ez megvéd téged, hogy az érzelmeidet ne tudja az ördög befolyásolni. Ha egy kicsit meg is billensz, mert normális, hogy az érzelmek működnek, de helyreállsz és mész tovább. És nem leszel depressziós, és nem leszel hetekig, hónapokig vagy évekig egy ilyen szomorú és kilátástalan helyzetbe, mert ott van egy páncél, ami véd téged az ördögnek a mesterkedéseivel szemben, és ez a páncél nem más, mint a megigazulás. Vagyis, amikor tudom azt, hogy Jézus meghalt értem. Én újjászületett keresztény vagyok. Nekem üdvösségem van. És gondoljatok arra, hogy mondjuk elveszted a pénztárcádat, és benne volt az összes papírod, meg a X összeg, és amúgy emiatt szomorú vagy. A másik oldalon meg ott van ez a páncél, ami véd téged, hogy nekem üdvösségem van. A menny minden szellemi áldás az enyém. Krisztusban rendezve van az életem, rendezve vannak a bűneim. A kettő között óriási a különbség. És amikor elkezdjük használni ezt a védelmet, ezt a megigazulást, akkor ez azt jelenti, hogy segít nekünk abban, hogy bármit is történik veled, azonnal helyre tudj állni, és nehogy valami halálos sebet ejtsen rajtad az ördög, és tovább tudj menni, és majd Isten megáld téged, és segít, hogy helyreálljál. Majd azt mondja a Biblia, hogy a békesség evangéliumának a hirdetése, az is egy fegyver. Amikor elkezded képviselni Jézus Krisztust, amikor bizonyságot teszel, vagy olvasod az igét valakinek, vagy írsz egy e-mailt, vagy egy SMS-t, és benne van az Istennek a szeretete, az Istennek az üzenete, a megtérésre való bátorítás, ez mind-mind egy fegyver az Istennek a kezében, meg a te kezedben is, hogy az ördög munkái visszaszoruljanak, és az Isten munkája pedig előre haladjon, és az a valaki megtérjen, vagy üdvösségre jusson. Azt mondja a Biblia, hogy a békesség evangéliumának a hirdetése az olyan, mint a saru a katonának a lábán, vagy az a cipő, vagy bakancs van mostanában már, ami védi őt, hogy biztos léptekkel tudjon előre haladni. Most gondoljatok csak bele, az a katona, akinek nincs ilyen saruja, nincs ilyen bakancsa, vagy nincs ilyen cipője, egy mezítláb szaladgál, az mennyire lesz eredményes? Jártál már nehéz talajon mezítláb? Olyan óvatosan lépegetsz, igaz? Nem határozott lépésekkel előre, hanem minden lépést meggondolsz, hogy hova fogsz lépni, és mi fogja szúrni a talpadat, és hogy milyen talaj van ott, és mire fogsz rálépni, vagy mire nem. És képzeljétek el, azok a keresztények, akik nem veszik föl a békesség evangéliumának a készségét, hogy akarom ezt hirdetni, azok olyan emberek, mint aki ilyen mezítláb járkál, és mindig csak ilyen óvatosan lépked, és soha nem mer semmit csinálni. De aki azt mondja, hogy én kész vagyok arra, hogy az evangéliumot hirdessem, sok ígéret van a Bibliában, egyrészt Jézus mondja maga, hogy akkor veled vagyok a világ végezetéig, meg azt is mondja a Biblia, Pál apostol ezt mondja, hogy mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen az Isten ereje az minden hívőnek az üdvösségére. Hogy amikor ezt a sarut fölveszed, ezt a készséget fölveszed, akkor tudd azt, hogy azt mondja a Biblia, az Istennek az erejét kezded el használni. Mert az evangélium nem más, mint Istennek az ereje. Amikor az evangélium megszólal, akkor az Isten ereje hat. És elkezd az embereknek a szívében munkát végezni és győzelemre jutni. Aztán a hit. A hitnek a pajzsa. Ez is egy ilyen védekező fegyver, amiről azt mondja a Biblia, hogy kioltja az ördög minden tüzes nyilát. Vagyis az ördögnek, mikor ilyen nyilazni van kedve, és lövöldöz rád, akkor tüzes nyilai vannak. Ez a tüzes nyíl abban az időben azt jelentette, hogy sokkal több kárt okozott, mint a sima nyíl, mert valami belelőtték, akkor azt még ki is gyújtotta, és még nagyobb lett a kár. És amikor az ördögnek jönnek ezek a tüzes nyilai, és lövöldözi rád minden oldalról, akkor a hitnek a pajzsa az, amiben belelőheti az ördög, és akkor ott kihalszik, és vége is semmi kárt nem okozott. Nagyon sok évvel ezelőtt, legalább már 10 éve, egyszer voltam egy olyan konferencián, ahol ilyen tudomány és biblia téma volt, és ott volt egy svájci kutató, egy biológus, aki megtartotta az előadását, és utána a közönségből lehetett kérdezni bárkinek. És az egyik valaki úgy bátran föltette a kérdést, hogy hogy van az, kedves professzor úr, hogy ön hát elég tekintélyes szakember, és hát kutatja a világ keletkezését és sok minden mást, és hát a Biblia alapján azt mondhatjuk, hogy körülbelül az emberiség mondjuk 5000 éves, vagy kicsit több, mint 5000 éves. A tudomány meg azt mondja erre, hogy x milliárd éves. Ön, aki egyrészt keresztény ember, és hisz Jézusban, hisz Isten igéjében, és korábban elmondta ez a professzor, hogy ő teljes egészében elhiszi a Bibliát, tehát nincs egy szó sem, amivel neki problémája lenne, akkor hogy van ez a kettőség? Hogy most akkor 5000 éves az emberiség, vagy mondjuk 5 milliárd éves, vagy akárhány milliárd éves? És erre tudjátok, mit mondott ez a bölcsember? Azt mondta, hogy ilyenkor kell a hit pajzsát használni. Azt mondja, a hitem ezt teljes mértékben áthidalja, és ez nekem nem probléma, teljesen mindegy, 5000 éves vagy 5 milliárd éves. Szerintem ez a kérdés. Amikor jönnek olyan kérdések, amire nem tudsz válaszolni, vagy elbizonytalanít, akkor azt mondja, hogy fölvesszük a hit pajzsát, ez kioltja ezeket a kérdéseket, és megyünk tovább. Nem azt jelenti, hogy nem kell ezekre válaszolni, de valamire most nem tudunk válaszolni. És azt mondta ő, hogy mivel tudja, hogy Isten igéje igaz, és ő ezt szilárdan hisz ebben, hogy egyszer ki fog derülni, hogy a tudománynak az igaz megállapításai és Isten igéjének a megállapításai azok mind-mind fedni fogják egymást. Csak mivel most nem tartunk ott, hogy mindent tudnánk, mert a tudományban egy csomó dolog igaz, egy csomó dolog pedig feltételezés, ezért most hasonlítgatjuk a dolgokat. De el fogunk jutni oda, hogy nem lesznek kérdéseink. És azt mondja, nekem ez a cél, hogy abban higgyek, és itt használom a hit pajzsát, és ez áthitalja a problémákat. És ez nekem egy jó tanulság volt, és legyen neked is, hogy használd a hit pajzsát. Amikor jön az ördög olyan kérdésekkel, ami nem tudsz válaszolni, és akkor jönnek az emberek, hogy a tyúk volt először, vagy a tojás, és akkor magyarázd meg nekem. És van sok olyan kérdés, amire nagyon nehéz válaszolni, főleg racionálisan, vagy logikusan nehéz válaszolni. Akkor jön a hit pajzsa, ami segít neked, hogyha nem is tudod megválaszolni, de a hitedet ne rombolja szét az ördög. Ezek a tüzes nyilak ne tudjanak belekerülni a lelkedbe, a szívedbe, és ne tegyenek tönkre téged. Szóval emelgessük a hit pajzsát, és használjuk, és ez segít nekünk. És azt mondja a Biblia, hogy vegyük fel az üdvösségnek a sisakját is. A sisak alapvetően két dolgot szolgált, egyrészt védte az embernek a fejét, vagy a katonának a fejét. A másik fontos dolog volt a sisakkal kapcsolatban, hogy a sisakon volt valami rangjelzés is. Tehát abban az időben nem vállapokat helyeztek el a katonáknak a vállán, és ott volt, hogy ki milyen rangban van, hanem amikor föltette a katona a sisakját, megnézték, hogy milyen díszítés van a sisakján, abból lehetett tudni, hogy valaki magasrangú, vagy kevésbé magasrangú beosztott. És azt mondja a Biblia, hogy az üdvösségnek van egy sisakja, amit föl kell venni minden nap, és használd ezt a sisakot. És ez két dologra jó. Védi a fejedet. Védi a gondolataidat. Az ördög minden manipulációjával szemben. És ha te Krisztusban újjászületett ember vagy, te egy olyan ember vagy, akit az Isten használ, az Isten megáll téged, akkor ezt nem lehet látni fizikailag, de a sisakodon ott van egy rangjelzés, hogy te Jézus Krisztusé vagy. Te az Úré vagy. Jézusnak a vére lemosta a bűneidet. Te szabad vagy a bűnöktől. Te Isten gyermeke vagy. És amikor az ördög látja ezt a rangjelzést, akkor azért másképp áll hozzád, mint ahhoz, akinek nincs a fején sisak, vagy pedig nem ilyen rangjelzés van rajta. Hanem az a rangjelzés van rajta, hogy bűnöző vagyok. Nem mindegy, hogy milyen kategóriában vagyunk. Azt mondja a Biblia, hogy használjuk az üdvösségnek a sisakját, vedd fel ezt a sisakot, és ez üzen az ördögnek is, meg védelmet jelent neked is, a gondolataidnak, hogy az Isten megőrizzen téged. Azt mondja 1 Tesszalonika 5:8-9-ben a Biblia. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyünk magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösségnek a reménységét. Mert az Isten nem a haragra rendelt minket, hanem hogy elnyeljük az üdvösséget, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Vagyis a hit és a szeretet páncélja mellé vedd fel az üdvösségnek a sisakját, és hogyha ez ott van rajtad és működik, és tudatosan használod, ez nagyon nagy védelmet jelent, és óriási áldást jelent az életedre. És a Pál apostol felsorolásában a legutolsó az nem más, mint az Istennek az igéje, vagy a léleknek a kardja. Ez a Biblia. Ez az Isten kijelentett igéje. És ahogy olvastam ezt a szakaszt, sokszor beszéltünk már róla, hogy a görög Bibliában, amikor az igéről van szó, vagy az Istennek a kijelentéséről van szó, akkor ott két szó van. A magyarban csak egy, hogy ige, és ezt használjuk. De a görögben kettő van, van a logosz, meg van a réma. És amikor a logoszt írja a Biblia, vagy logoszról van szó, akkor az azt jelenti, hogy Isten igéje, amit olvasol folyamatosan, a teljes üzenet. A réma pedig az, amikor olvasod az igét, és valami nagyon eltalál. Van egy igevers, ami csak neked szól. A prédikációból van két szó, ami neked egy bátorítást jelent, vagy egy továbblépést jelent. Ez a réma, amikor Isten aktualizálja az üzenetet neked. És azt mondja itt Pál apostol, hogy használd az Istennek a beszédét, mint a léleknek a kardját, és itt az Isten beszédét a rémát használja, ami aktuálisan működik, folyamatosan. Tehát az kevés, hogy úgy, hát én tudom, hogy mi van a Bibliában. Nem túl rég egy beszélgetésben voltam valakivel, és hát kérdeztem, hogy ismeri a Bibliát, azt mondja, persze, hogy ismeri a Bibliát. Aztán, hogy beszélgettünk sok mindenről, gazdasági dolgokról is, és mondja, hogy hát tudom, hogy már a Biblia is beszélt a sárga veszedelemről, és hát nem csoda, hogy Kína az milyen hatalmas ország lett, és hogy mennyire meg fog erősödni. És megkérdeztem tőle, hogy no, hol olvastatta a Bibliából, hogy jön a sárga veszedelem? Hát az nincs benne a Bibliában? Nincs benne a Bibliában. Én nem olvastam még ilyet a Bibliában, hogy sárga veszedelemtől kell félni. Ugye, hogy nem mindegy, hogy mennyire ismerjük a Bibliát, hogy úgy van egy képünk, hogy körülbelül mi van a Bibliában, van lexikális ismeretünk a Bibliáról, vagy pedig az Isten igéjét tudjuk használni, és az ördög, amikor támad, akkor azt mondja, hogy nem. Azt mondja az ördög, hogy bűnös vagy, és azt mondja, hogy nem vagyok bűnös, mert Krisztus engem megigazított. Vagy ha el is bukok, mit teszek? Azt mondom, hogy 1 János 1.9 azt mondja, hogy ha megvagyjuk a bűneinket, Isten hű és igaz, és megbocsátja a bűneinket, és megtisztít bennünket minden hamiságtól. És akkor ezt mondod az ördögnek, vagy akárkinek, és tényleg Isten megbocsájtott, és tovább mehetsz. És hiába rágalmaz az ördög, hiába károsztat, nem érdekel, mert én Istenben lerendeztem. És tovább lehet menni. Szóval az Isten igéjét fontos, hogy folyamatosan használjuk, mert ez nem más, mint a léleknek a kardja, ami elvégzi a munkáját. Azt mondja 2 Korintus 10.4-ben a Biblia, hadakozásunk fegyvere ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ha megnézitek az ördögnek a fegyvereit, amit mögöttem látok itt a képen, itt nagyon sok testi dolog van benne. Az Isten fegyverei nem ilyen testi fegyverek, hanem szellemi fegyverek, és azt mondja a 2 Korintus 10.4-ben az ige, hogy erősek, arra, hogy az ördögnek minden erődítményét lerombolják, hogy győzzél. Ezért adja Isten ezt az egész arzenált a kezedbe. És van egy fontos dolog, ami működőképessé teszi az Istennek a fegyvereit. Ez nem más, mint az ima. A szellemi fegyverek mellé kell szellemi erő. És amikor imádkozunk, ezek a szellemi fegyverek sokkal erősebbek, erőteljesebbek tudnak lenni. És Pál apostol, ahogy leírja ezeket a szellemi fegyvereket, az imádsággal fejezi be ezt a szakaszt. Hogy imádkozzatok folyamatosan a lélek által, értem is imádkozzatok másokért, és az evangélium terjedésért imádkozzatok. Miért fontos az ima? Hát ha igazságban járunk, hirdetjük az evangéliumot, hiszünk, üdvösségünk, ha minden megvan, akkor még az ima az hogy kerül ide? Ezek mind-mind jó fegyverek, jó eszközök, de amikor imádkozol, akkor az Istennek az ereje betölti ezt az egészet, meg a te életedet, és az imádság által működőképessé válnak a dolgok. És fontos, hogy az imádságban higgyünk. Mint ahogy hallottuk ma reggel, hogy eltűnt a fuvola, és aztán meglett a fuvola, vagy imádkozunk valakiért, és aztán Isten meghallgatja az imádságot, és ezzel a valakivel valami pozitív dolog történik, vagy vannak szükségeink, és Isten meghallgatja ezeket, vagy imádkozunk azért, hogy az evangélium terjedjen is. Isten előre vezet bennünket, ez mind-mind az ima által működik. Mikor kell imádkozni? Van két fontos dolog. Az egyik helyzet az, amikor valaki mondjuk nagyon beteg, vagy nagyon nagy kísértések alatt van, majdnem összeomlik már, és tulajdonképpen annyi ereje van, hogy azt mondja, ja Istenem, segíts rajtam. Ugye el tudjuk ezt képzelni. Lehet, hogy te is voltál már ilyen helyzetben, hogy imádkozol, de annyi erőd van, hogy Uram, csak segíts tovább. Tehát tulajdonképp csak magamra tudok koncentrálni, az összes lelki, szellemi erőm, meg minden amivel rendelkezem, az összpontosul arra, hogy Uram, most segíts tovább engem. És amikor látsz ilyen embereket, hogy annyira le vannak terhelve, és annyira nehezen tudnak előre haladni, hogy tulajdonképpen ez az összimádságuk, hogy Uram, segíts rajtam, akkor az Isten igéje azt mondja, hogy hát kezdj el imádkozni, és segíts neki, mert az imádsággal tudunk segíteni olyan embereken, akik mondjuk ilyen nagyon leterhelt és nagyon nehéz helyzetben vannak. Ezt azt hiszem, hogy eddig is tudtuk, ez nem gond. Tehát amikor problémák vannak valakinek az életében, akkor imádkozz érte, és siess a segítségére szellemileg is, meg persze fizikailag is. De a másik dolog, amit említ Pál apostol, ő azt mondja, hogy imádkozzatok értem is. Hát Pál apostol azért igaz, hogy börtönben volt akkor, de azért nem volt annyira megijedve a helyzettől. Ő nem egy olyan kategóriába tartozott akkor, hogy annyira nyalogatta a sebeit, és annyira sok problémája volt, hogy ja Istenem, csak most segíts meg engem, hanem hát ő egy bátor harcosa az Úrnak. És azt mondja, hogy imádkozzatok értem is. Most az erős emberekért miért kell imádkozni? Azok egyébként is erősek, nem? Hát imádkozunk a gyengékért. Ez a másik kategória, amit Pál apostol itt említ, ez nagyon fontos, hogy amikor azt látod, hogy valaki jól kezeli a dolgait, jól vezeti az életét, Isten megáldja az életét, az a valaki nem csak saját magáért felelős, hanem lehet, hogy másik 5-10 vagy 100 embernek a terheit is viszi. Mint ahogy Pál apostol, és sok helyen beszél arról, hogy milyen gondot jelent neki a sok gyülekezetnek az ügye, meg az embereknek a gondjai, amelyek befutnak hozzá, mint hírek, hogy ezekért imádkozzon, segítsen a gyülekezeteknek, és hogy az evangéliumot tudják továbbvinni. Tehát amikor azt látjuk, hogy vannak olyan emberek, akik erősek, mennek előre, vezetők esetleg valamilyen területen, vagy a családjukban nagyon stabilak, vagy a munkájukban, akkor ez nem azt jelenti, hogy hát ő érte nem kell imádkozni, neki jól mennek a dolgai. Hanem érte is imádkozz, hogy egyrészt védelem legyen az életén, másrészt ebből a pozícióból az ördög ne tudja kimozdítani, és ne egy olyan ember legyen belőle, aki utána csak azt mondja, hogy Istenem, most segíts meg. Ha imádkozunk azokért az emberekért, akiknek jól mennek a dolgai, az azt jelenti, hogy még jobban fognak menni. Még több emberért fog vállalni felelősséget, még nagyobb területen tudja az Istennek a szeretetét és a kegyelmét képviselni. Szóval az imádság az működővé teszi a szellemi fegyvereket, és működővé teszi az életünket. És hoztam néhány fontos embert nektek, akiket szeretnék bemutatni. Az egyik ilyen fontos embert úgy hívják, hogy Spurgeon, ő egy nagy igehirdető volt. Ő ezt mondta az imádsággal kapcsolatban. A szívemben nincs annál mélyebb meggyőződés, mint hogy az imádság a Szentlélek mellett a leghatékonyabb szellemi hatóerő a világ mindenségben. Szóval ő azt mondja, hogy szerinte az imádság a Szentlélek mellett a legnagyobb hatóerő. Ennél nagyobb nincs. És így folytatja, hamarabb el tudom képzelni az életemet evés és lélegzés nélkül, mint imádság nélkül. Pedig azért evés és ivást előbb-utóbb szükségünk lesz. És azt mondja, hogy ennyire fontos az imádság. Egy másik valaki, nem tudtam képet hozni, őt úgy hívják, hogy Oswald Sanders, ez a Spiritual Leadership, vagy a szellemi vezetéskönyvvel egyik leghíresebb, amit írt, de a lényeg az, hogy ő azt mondta, hogy ő úgy érti a lélektől, vagy a Szentlélektől inspirált imádságot, hogy az Isten a szívünkre helyez egy ima témát, mégpedig újra és újra mondja neked az Isten, hogy imádkozz ezért, és ezt azért teszi az Isten, mert meg akarja válaszolni ezt az imádságot. Tehát amikor már hetek teltek el, vagy hónapok telnek el, és mindig úgy érzed, hogy Isten szól, hogy imádkozz valamiért, vagy valakiért, vagy valamilyen helyzetért, akkor azt mondja Oswald Sanders, hogy ezt azért teszi Isten, meg akarja válaszolni ezt az imádságot. Egyébként ez nem az Isten tervében lenne, akkor nem mondaná neked, hogy imádkozz, és nem is foglalkoznál vele. Szóval, hogy az imádságban fontos, hogy kitartóak legyünk, mert ez erősíti a szellemi hadviselést. És Müller György, aki a hitnek, az emberének tartottak, ő ezt mondta, amikor Müllert megkérdezték, hogy tényleg hisze abban, hogy meg fog térni majd az a két férfi, akiért már több mint 50 éve imádkozik, akkor ő ezt mondta. Tehát imádkozott két emberért, aki már 50 éve ott volt az imalistáján. És ezt mondta. Gondoljátok, hogy az Isten ilyen hosszú ideig hagyott volna engem imádkozni ezekért az emberekért, ha nem akarná, hogy ezek az emberek megtérjenek. Ugyanazt mondja, mint az Oswald Sanders, hogyha Isten folyamatosan azt mondja neked, hogy imádkozz, imádkozz, imádkozz valamilyen témáért, emberekért, személyekért, akkor ezt azért mondja, mert ezen az imádságaidon keresztül valami csodát akar produkálni. Azt akar, hogy megválaszolja ezeket az imádságokat. És ha már két hete, két hónapja, vagy 50 éve imádkozol valamiért, vagy valakiért, és a Szentlélek azt mondja, hogy újra és újra, ez azért mondja, mert előbb-utóbb csoda fog következni. És ne hagyd abba az imádságot. Mert ezzel tulajdonképpen az ördög munkája lesznek lerombolva, és hát az Isten munkája fog győzni. Vagyis a szellemi hadviselésben előre fogunk haladni. Szóval az imádság nagyon-nagyon fontos. hogy az imádságban aktívak legyünk, és képviseljük mindazt, amit a Szentlélek mond nekünk. És én azzal szeretném befejezni, hogy az imádságot még jobban megértsük. A Biblia leír egy olyan háborút, vagy olyan háborúról, ami hát egyrészt egy fizikai háború volt, de mögötte ott volt a két szellemi erő. Amikor Isten népe kivonult Egyiptomból, és elindultak az ígéret földje felé, találkoztak egy ellenséges néppel, úgy hívták ezt az ellenséges népet, hogy amálekiták, és ezek az amálekiták megtámadták Isten népét, és erről beszél a Bibliában a 2 Mózes 17, hogy megtámadták Isten népét, és nem akarták engedni azt, hogy bejussanak az ígéret földjére. Ez az Amálék szó azt jelenti, hogy amálekitákat így lehetne fordítani, hogy mohúság népe, vagy az a nép, aki kiszipolyozza a másikat. Ha így a szellemi világra gondolsz, akkor ki az, aki ilyen mohó és kiszipolyozza a másikat? Úgy hívják őt, hogy ördög, vagy a démonok. Vagy a szellemi világnak az a része, akinek tulajdonképpen tényleg ez a tevékenysége, hogy tönkre tegyen mindent. És amikor olvassuk ezt a történetet, tulajdonképpen ott van ez az Amálék nép, aki ilyen ki akarja szipolyozni az Isten népét, tulajdonképpen az ördögnek egyfajta ilyen szellemi előképe, hogy hogyan működik ez a dolog, tönkre akarja tenni az Isten munkáját. És azt olvassuk a 2 Mózes 17:8-tól, hogy Amálék megjelent, és Refidimben megtámadják Izraelt. Ott van egy kis térkép, tehát ott van Refidim, ott volt ez a bizonyos háború, és ennek a háborúnak a lényege az volt, hogy Józsué, az Isten népében az egyik legkeményebb harcos ember, az elindult és megvívott az amálékitákkal, vezette az Izrael hadseregét. Voltak fegyvereik, Józsué bátor volt, hitt Istenben. Tehát Józsué mindenképpen egy pozitív személyiség a Bibliában, tehát tényleg ilyen követni való valaki. Józsué lemegy a völgybe, és vívja a háborút, és ahhoz, hogy győzzenek, mi kell még? Akik ismeritek a Bibliát, tudjátok, hogy a háttérben történtek más dolgok is. Fönt a dombtetőn Mózes, a népnek a vezető, hogy az nem ment le harcolni, és nem a botját vagy a kardját használta, hogy üsseverje az ellenséget, hanem fölmegy oda a dombtetőre, és kitárja a kezeit, és elkezd imádkozni, és kéri az áldást Istentől erre a háborúra, hogy az ellenség, aki megtámadott bennünket, az ne legyen sikeres, hanem tudjuk visszaverni, és tudjunk tovább menni az ígéret földje felé. Vagyis ez történik, hogy Mózes ott imádkozik, ez egy komoly ábrázolás, hoztam egy vidámabb képet is, kinek megtetszik. A lényeg az, hogy Mózes kezében ott van a bot, amit soha nem engedett el. Az a bot volt az, amit a fáraónak a palotájában eldobott, és kígyó lett belőle. Ez a bot volt az, amivel megérintette a tengert, és ketté vált. Szóval ez a bot volt a szimbólum annak, hogy amikor a bot a kezében volt, akkor Isten mindig valami csodát tett. És ott van Mózes kezében a bot, és elkezd imádkozni. És olvasok a történetben, hogy összecsap a két hadsereg, és amikor Mózes elkezd imádkozni, akkor Józsué halad előre, és úgy tűnik, hogy simán megnyeri a csatát. De aztán Mózes elfárad. Próbált ki, sokáig így van a kezed. Meddig lehet így bírni egyébként? Szerintem a 5 percnél lehet, hogy sokan így nagyon furcsán éreznék magukat, de lehet, hogy valaki 10 percig is bírja. És általában egy háború az nem 10 percig szokott tartani. Tehát sokáig kellett így imádkozni, és elfáradt. És ott van mellette két ember, a Biblia azt mondja, hogy Áron és Húr, és tartották Mózes kezeit, és Mózes folyamatosan imádkozott, és aztán Isten népe lent a völgyben pedig megnyeri ezt a háborút, és visszaverik az ellenséget, és tovább tudnak menni az ígéret földje felé. Vagyis ez a kép nagyon jól bemutatja azt, hogyha az Isten minden fegyverzetét te használod, az az arzenál ott van a kezedben, és ezeket jól használod, ehhez kell még az imádság, ami az erőt képviseli, ami az Istennek a természet fölötti erejét teszi bele ezekbe a fegyverekbe vagy eszközökbe, hogy az életed az tiszta legyen, szent legyen, hogy tudjál harcolni a kísértések ellen, hogy az ördögnek a manipulációit visszaverd, és ne csak saját részedre vagy a családod részedre, hanem másoknak is tudj segíteni. Ehhez nagyon-nagyon nagy szükség van az imádságra. Sok más eszköz van még a szellemi fegyvereknek az arzenájában, de mivel az Efézus 6-ban most csak ezeket említi a Biblia, itt megállunk, és nem megyünk tovább. Ne felejtsük el tehát, hogy Isten igéje beszél az igazság szeretetről, a megigazulásról, az evangéliumnak a hirdetéséről, a hitről, az üdvösségről, és magáról, az Isten igéjéről, mint a lélek kardjáról. Ezek a lelki fegyverek, vagy a szellemi fegyverek, és ezek mellé oda teszed az imádságot, elkezdesz imádkozni, ezek elkezdenek aktiválódni, működni, és egyszerűen fantasztikusan jól működnek. Azt mondja Róma 6.13-ban a Biblia, a tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Én ezzel szeretném befejezni ma is ezt a felhívást továbbítani felétek, amit Pál apostol itt a Róma 6.13-ban leír. A te életed, a tested, a gondolataid, a kezed, a lábad, a füled, a minden részed, az érzelmeid, azok eszközök lehetnek az ördög kezében is, hogy fegyverekként használja, és az Isten kezében is eszközök lehetnek, hogy ezeket használja az ördög ellen. Mert te vagy a középpontban. És vagy az Isten oldalát erősíted, vagy az ördögnek az oldalát erősíted. Szükség van imádkozó emberekre, szükség van harcos emberekre, olyanokra, akik nem ijednek meg, akik bátrak, akik fölvállalják az Isten ügyét, és ahogy az Isten halad előre, követik az Urat, de nem mindegy, hogy minek adod oda a testedet, vagy a gondolataidat. Persze, ha keresztény vagy, akkor azt mondod, hogy oké, én ezt már régen eldöntöttem, és az nagyszerű. De hidd el, hogy ez naponta 150-szer kell eldönteni, amikor újra és újra helyzetekbe kerülsz. Mondanak neked valamit, mondjuk egy hazugságot, és akkor eldöntöd, hogy a füled az ördög eszköze lesz, hogy meghallod ezt a hazugságot, és úgy befogadod, vagy pedig azt mondod, hogy köszönjük szépen, nem, ez nem igaz. Vagy amikor arra kérnek, hogy képviselj valamit, ami másokat rombol, vagy tönkretesz, akkor a szád, vagy a gondolataid, vagy az Isten eszköze, hogy azt mondod, hogy nem, és ezt nem fogom, ezzel csak kárt okoznék, vagy az ördög eszköze lesz, hogy tovább mondod, és ezzel másoknak kárt okozol. Hogy mikor, melyik oldalon vagyunk, az mindig mi döntjük el, hogy kinek engedelmeskedünk. És ma fontos, hogy ezért imádkozzunk, hogy az életünk, a gondolataink, a szívünk, a lelkünk, a teljes testünk, az legyen Isten kezében. Akarod ezt? Csukjuk be a szemünket, és imádkozzunk ezért. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a te győzelmedet. Köszönjük, hogy mi a győztes oldalon állhatunk. És mindazok, akik újjászületnek, akik elfogadják a te kegyelmedet, köszönjük, Uram, hogy biztonságban lehetünk. És megvalljuk, Úr Jézus, hogy te vagy a mi Urunk. És ugyanakkor imádkozunk azért, hogy jöjj most ezen a ma délelőttön is, és kérünk, Uram, hogy vedd ki a szívünkből azokat a bűnöket, amikor a testünket nem az igazság fegyvereinek fegyvereiként használtuk, hanem az ördög kezében voltunk eszközök. Uram, kérünk téged, hogy tisztítsd meg a szívünket. És ha valaki úgy jött ide ma, Uram, hogy le van terhelve, vagy fáradt, vagy pont rossz időszak volt, és elbukott, Uram, kérünk adj kegyelmet, és helyreállást, és egy új perspektívát, egy új lendületet adj az életébe, Uram. És imádkozom mindazokért, akik küzdenek, és téged akarnak képviselni, téged szeretnek, és szolgálni akarnak. Uram, kérlek, áld meg őket, és áld meg mindannyiunkat, Uram, hogy benned tudjunk maradni, hogy az igazságnak a képviselői tudjunk lenni. És imádkozom azért, Uram, hogy talán ma délelőtt is te szólíts meg embereket, és te hívjál embereket, vagy te adj új üzeneteket, hogy még több legyen azoknak a száma, akik rendszeresen és következetesen imádkozni fognak. Akik szellemi módon látják a dolgokat, és elkezdenek imádkozni emberekért, vagy helyzetekért. Uram, kérlek, hogy minél többen legyünk ebben a gyülekezetben ilyenek. Adj ilyen elhívásokat, Uram. Terheld ránk mindazt, ami a te szíveden is van, hogy átéljük azokat a győzelmeket, és megtapasztaljuk tényleg azt, hogy amikor te azt mondod, hogy imádkozzunk valamiért, azt azért mondod, mert ezen keresztül valami csodát akarsz adni. Uram, kérünk téged, hogy újíts meg ma délőtt bennünket az imádságban is, add, hogy örömmel és boldogan akarjunk veled időt tölteni. És vedd el, Uram, azokat az akadályokat, amelyek fékeznek ebben bennünket. Kérlek, drága Uram, hogy legyen a Te áldásod rajtunk most is. Kérjük ezt Jézusnak a nevében. Amen.